Köszöntöm a Bukaresti Rádió hallgatóit. Önök heti politikai értékelőnket hallják. Szűcs Levente vagyok. A parlament elfogadta a büntető eljárási törvénykönyvet módosító tervezetet. A dokumentum kapcsán, vagy inkább ürügyén heves vita és tiltakozás zajlik, de ezeket többnyire a szólamok határozzák meg, a konkrétumokról kevesebb szó esik, ha egyáltalán. Mai adásunkban az érdemi vitához szeretnénk hozzájárulni. Vendégünk telefonon dr. Kádár Hunor büntetőjogász, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóinkat gondolom a leginkább az érdekli, hogy az elfogadott módosítások aláássák a jogállamot, ahogyan az gyakorta elhangzik ezekben a napokban, és ha igen, milyen mértékben. Viszont én ezt a konklúziót a végére hagynám, és azt javasolnám, hogy vegyük sorra előbb az ön által is problémásnak talált rendelkezéseket. Majd vegyük sorra azokat, amelyekről a közvéleményben elterjedt, hogy külön-külön vagy együtt ellehetetlenítik a bűnöldözést. Tehát melyek azok a rendelkezések, amelyeket ön a legproblémásabbnak tart ebben az már elfogadott tervezetben, de még kihirdetés előtt álló tervezetben?
Az én véleményem az, hogy azok a problémák, amelyek fennálltak még a projekt megjelenése idején, úgy hiszem decemberben jelent meg az a vázlat, amely gyakorlatilag előrevetített ennek a törvénynek az elfogadását, ott...
Igen, december végén beszélgettünk is erről.
Igen, igen, ott több ilyen jellegű kifogás jelent meg a médiában, főként az Ügyészek Országos Szövetsége foglalta össze ezeket a hiányosságokat. Én végigolvastam a törvényt, és az én meglátásom szerint ezeknek nagy részét orvosolták a törvény szövegben. Nem volt a teljes törvényt időm minden egyes cikkét elolvasni, viszont ezeket a főbb sarkalatosabb pontokat végigolvastam, és én úgy érzem, hogy nagy részük orvosolva van. Most ezt fel is tudom sorolni, hogy én melyekre gondoltam.
Igen, kérem szépen.
Az egyik probléma az a magának, a vádlottnak a és gyanúsítottnak a részvételére vonatkozott a nyomozási cselekményeken. És itt egy olyan konkrét esetre hivatkoztak a médiában, amikor a vádlott jelen lehet mondjuk a sértett vagy a tanú kihallgatásán. És mi történik abban az esetben, ha ők közvetlenül kell konfrontálódjanak, és azt a nyomozó hatóságok főként azt kifogásolták, hogy ez negatív a hatással van a sértetre és a tanúra, vagyis gyakorlatilag az lenne, úgy feltételezték, hogy az lenne ennek a célja, hogy ezeket a személyeket próbálják negatívan befolyásolni a vádlott jelenlétével. Erre is gyakorlatilag én már akkor jeleztem, hogy ez a probléma érdemben nem merül fel, mert jelenleg a büntetőjárás törvénykönyv tartalmaz sértett és tanúvédelmi rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik ennek a közvetlen konfrontációnak az elkerülését, viszont ez, amit már akkor jeleztem, ez belekerült a törvény szövegébe is. Írja konkrétan, hogy ebben az esetben alkalmazhatók a tanú és sértett védelmi rendelkezések a büntetőjárási törvénykönyvből.
Tehát a törvényhozók egy utalást vittek be,
szerint utalnak.
A már létező rendelkezésekre.
Így van, ennél a rendelkezésnél, ami a vádlott jelenlétére vonatkozik a nyomozási cselekményeken, annál a rendelkezésnél utalnak a tanúvédelmi meg sértett védelmi rendelkezésekre.
Ennek ellenére hozzátenném, hogy az Országos Korrupciaellenes Ügyosztály egy ilyen tájékoztató anyagában ezt továbbra is egy problémának nevezi. Miközben nem idézi csak a módosításnak egy részét, azt is hozzátenném.
Hát, igen, erre nem tudok egyebet mondani, mint ez az ő álláspontjuk, vagyis a nyomozó hatóság álláspontja, amelyet én személy szerint nem tartok egy független álláspontnak. Mindaddig, amíg a nyomozó hatóság a vádat képviseli, addig a médiában megjelenő álláspontjuk is nem független, hanem egy adott érdeket, egy adott felet képviselnek a büntető eljárásban.
Igen.
Ezért mondom, hogy én ezt nagyon nagy odafigyeléssel kezelem az ilyen jellegű különböző tájékoztatásokat, amelyek a vádhatóság képviselőtől érkeznek. A tény az, hogy van egy ilyen jellegű rendelkezés a jelenlegi jogszabályban, és szerintem ez nem problematikus. Ez a pontja a törvénynek.
Igen,
ez volt a véleményem amúgy akkor is.
Igen, így van. Így van. Egy ehhez kapcsolódó kritika az, hogy az az előírás, hogy a terheltet értesíteni kell a nyomozati cselekményekről, minden nyomozati cselekményről. Erről mi a véleménye?
Hát ez így nem helyes. Ez természetesen minden nyomozati cselekményről nem lehet, és nem is szabad értesíteni, például a házkutatás elrendeléséről, vagy a telefonlehallgatás elrendeléséről természetesen nem értesítik a terheltet, de ez amúgy a terhelt ügyvédjének jogainál, amely eddig is szerepelt a büntetőjárási törvénykönyvben, és úgy szerepelt, hogy a terhelt ügyvédje részt vehet bármilyen nyomozási cselekményen, de ott is volt egy kivétel, és írta kivéve azokat a nyomozási cselekményeket, amelyek nem így szó szerint, de titkosságot feltételeznek, vagyis egyfajta titkos nyomozási cselekményekről van szó. Itt konkrétan a házkutatás, telefonlehallgatás, gyakorlatilag ezeknek nagy része a technikai megfigyeléshez tartozik, és ott írja is, hogy a technikai megfigyelés felügyelet, vagy technikai megfigyelés más formáira vonatkoznak, és ezekben az esetekben nem köteles, és logikusan nem is lehet köteles értesíteni a nyomozóhatóság a vádlottat, mert akkor értelmetlenné válnak ezek a nyomozási cselekmények.
De az új szabályozás szerint minden egyes esetben értesíteni kell? Tehát nyilvánossá válik?
Erre nem figyeltem. Ezt nem olvastam így végig. Nekem ez nem tűnt fel, hogy ez így lenne. Nem mondom azt, hogy nincs így. Erre nem figyeltem fel.
Igen, menjünk akkor tovább. A nyomozás megindítása után egy évvel le kell zárni a dossziét, ha addig nem indítanak eljárást személy ellen.
Igen.
Korábban beszéltünk arról, hogy az ügyészség rendszeresen visszaél a hatályos törvénnyel, és rendszerint az összes bizonyíték beszerzése után indít eljárást az addig tanúként kezelt gyanúsított ellen, megsértve ezzel az eljárási jogait. Ezzel együtt mi a véleménye a törvényhozás megoldásáról, tehát az, ahogy ez kijött most a parlamentből, összehasonlítva a tervezettel?
Ez az egyéves határidő, ez vitatható. A tény az, hogy erre a helyzetre előbb-utóbb kellett kapni egy megoldás, mert ez így, ahogy most szabályozva van, ez szerintem nem helyén való, és nem is felel meg egy tisztességes eljárás követelményeinek, ugyanis a gyakorlatban ez az úgynevezett in-rem nyomozás, annélkül, hogy be lenne bomba a gyanúsított a büntetőjárásba, ez nagyon elhúzódik. Vannak esetek, ahol több évig is tart. Van olyan eset, konkrét olyan esetem, amelyben 2014 óta, amióta hatályba lépett az új büntetőeljárás, és amely ezt lehetővé teszi ennek az in-rem nyomozásnak az elrendelését, az ügy még mindig in-rem nyomozásban van. És már több mint 3 éve a potenciális gyanúsított nem vált gyanúsítottá még. És ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg ez az in-rem nyomozás folyik, a terhelt, vagyis a gyanúsított, vagy később a vádlott nem érvényesítheti eljárás, egyetlen eljárási jogát sem. És ennek szerintem nagyon helyes, hogy időhatárt szabtak.
De
és
milyen eljárási jogokról van itt szó, mert a hallgatóink... De például, mert a hallgatóink nem biztos, hogy
minden eljárási jogát, iratbetekintési jogot, védekezéshez való jogot, bizonyítási eszközöknek a kérelmezését, gyakorlatilag semmi olyan jogot nem érvényesíthet, amit a hallgatók is tudnak, hogy a televízióból is, ami megillet egy vádlottat, vagy egy gyanúsítottat egy büntető eljárás során.
Például a hallgatás joga ilyen?
Mindenféle joga. Eleve a legfontosabb joga az, hogy közöljék vele a gyanúsítást. A jogszabály azt írja, hogy egy észszerű időn belül közöljék vele a gyanúsítást. Ez nem történik meg. Mindaddig, amíg a nyomozó hatóság nyomozási cselekményeket végez, bizonyítási eszközöket szerez be, mindaddig, amíg ez megtörténik, és a másik oldalról a gyanúsítottak nincs joga neki is bizonyítási eszközöket kérelmezni. Ez mindaddig szerintem a fegyverek egyenlőségnek elvédése, a tisztességes eljárás elvétet sérti. És ez nálunk nagy visszhangot, gyakorlatilag nagy visszhangja volt annak, hogy lehet az, hogy ezt a nyomozás, az INREM nyomozásnak a lefolytatását egy adott határidőhöz kössék. Ez külföldön, nyugatabbra ez egy megszokott dolog. Például Magyarországon, a magyar büntetőeljárásban nincs olyan, hogy a nyomozás évekig tart, annélkül, hogy a nyomozóhatóság számot adna ennek az okáról. Magyarországon határidők vannak, amelyen belül a nyomozást el kell végezni. És ha a nyomozást nem végzik el az adott határidőn belül, meg kell indokolni, hogy miért nem végezték el, és egy újabb határidőt szabnak. Romániában egy adott ügyben tarthat egy nyomozás mondjuk 3 évig, egy ugyanolyan jellegű ügyben egy más nyomozóhatóságnál tarthat 1 évig. És nálunk semmilyen szabály nincs erre vonatkozóan. Addig tarthat a nyomozás, ameddig éppen kedve van a nyomozóhatóságnak, hogy befejezze. Legtöbbször arra hivatkozik a nyomozóhatóság, hát, hogy nem tudta időben befejezni, mert nagyon túl vannak terhelve, rengeteg ügyük van, és ezért lassan tudnak benne dolgozni a egyes adott ügyben. Ez a kifogás. Igen. Vagyis azt mondom, hogy nyugaton ez már időhöz van kötve. Ez még csak Romániában egy olyan tabu, meg olyan égbe kiáltó dolog, hogy lehet a nyomozást időhöz kötni. Ez lehet. És ezt normális helyeken szokták is időhöz kötni. És ez az INREM nyomozásnak az időhöz kötése, ez egy nagyon fontos dolog, elmondtam miért, mert a terhelt semmilyen eljárási jogát nem érvényesítheti mindaddig, amíg az INREM nyomozás folyik. És az INREM nyomozás során beszerzett bizonyítási eszközök, azok teljes értékű bizonyítási eszközök, és miután a potenciális gyanúsítottá vál, megkezdődik a személlyel szemben folyó in personam, gyanúsítottan szemben folyó nyomozás. Semmilyen büntetőeljárási rendelkezés nincs, amely arra kényszeríteni a nyomozóhatóságot, hogy az összes bizonyítékot, amelyet a gyanúsított hiányában folyó eljárás során beszerzett, hogy újra felvegye azokat a bizonyítékokat. Egy konkrét példával, hogyha mondjuk kihallgattak 5 tanút, és az 5 tanú kihallgatása után rendelik el a gyanúsítottal szemben folyó büntetőeljárást, és akkor válik a személy gyanúsítottá, ő hiába kérelmezi az 5 tanúnak a kihallgatását, mikor már neki is joga lenne részt venni a tanúk kihallgatásán, mert a nyomozóhatóság legtöbbször gyakorlatban azt mondja, hogy nincs semmilyen olyan eljárási rendelkezés, amelyüket kötelezni arra, hogy újra kihallgassák az 5 tanút. És hogy a gyanúsított majd a bíróságon kérheti, hogy hallgassák ki őket. Ez a gyakorlatban így történik.
Holott lehet, hogy kiderülne, hogy mivel hogy a gyanúsított tudja legjobban, hogy mi történt a valóságban, lehet, hogy kiderülne már a nyomozás során, hogy valami nem úgy volt, ahogy azt a tanú elmondta.
Így van, az így van. Hát, a lényeg ebben az, hogy a gyanúsítottnak normális körülmények között, hogyha ez az eljárás normálisan folyna, joga lett volna jelen lenni a jogszabály szerint a kihallgatáson. Ezzel az egész mesterkélt dologgal, hogy a gyanúsított később válik gyanúsítottá, mint ahogy kellene váljon, az a nyomozóhatóság elérheti azt, hogy a gyanúsított eljárási jogait kijátsza.
Tehát a nyomozóhatóság tulajdonképpen gyanúsítottként kezeli, csak nem hivatalosan.
Gyanúsítottként kezel, igen, de hivatalosan semmilyen eljárási joga nincs, mert nem gyanúsított.
Igen. Milyen egyéb olyan kérdés van, amit decemberben kifogásolhatónak érzett, és úgy látja most, hogy a törvényhozás helyrehozta?
Az egyik kifogásolható probléma az a térfigyelő kameráknak a használatára vonatkozott, mint bizonyítási eszköz a térfigyelő kamerák által felvett különböző videófelvételeknek a felhasználásának a problémája volt, és erre szintén konkrétan figyeltem erre a rendelkezésre, szintén expressis verbis konkrét rendelkezés van arról, hogy ezek a térfigyelő kamerák által készített felvételek és más közterületen készült felvételek felhasználhatók a büntető eljárás során. Ezt így írja. Úgyhogy ez a probléma is orvosolva van, ez szintén egy, ez volt az egyik legfőbb probléma, mely a médiában megjelent, és a különböző ügyészségek kifogásoltak a médiában ezzel a rendelkezéssel kapcsolatosan. Az egész, gyakorlatilag az egész törvénymódosítással kapcsolatosan ez volt az egyik legfőbb probléma, amit mindenféle fórumban kifogásoltak, és erre konkrét megoldás van, ez szó szerint így hangzik.
Igen, egyébként ön akkor azt mondta, hogy egyébként is tárgyi bizonyítási eszközként fel lehetne használni a felvételt tartalmazó CD-t vagy pendrive-ot.
Így van.
Tehát ez most is érvényes.
Ez most is érvényes, de most már külön rendelkezés van, amely alátámasztja, hogy anélkül is fel lehet használni, anélkül, hogy tárgyi bizonyítási eszköznek nyilvánítanak. Egyszerűen van egy rendelkezés. Az alaprendelkezés az úgy szól, hogy a felvételeket csak akkor lehet felhasználni a büntetőperben, hogyha a felek közül valaki készítette.
Igen.
És utána van egy bekezdés, ami azt mondja, hogy a térfigyelő kamerák vagy a közterületen készített felvételek felhasználhatók a büntetőeljárás. Úgyhogy ez a kérdés, ez teljesen tisztázva van.
Az, hogy magánterületen készült felvételek, amelyeket más készít, nem a peres felek.
Az nem használható
fel. Igen, ezt nem gondolja aggályosnak?
Nem. Nem, mert itt a probléma, amelyet felhoztak, az arra vonatkozott, hogy ezek által a készülékek által készített olyan felvételek, amelyek utcákon, vagy parkokban, vagy máshol benzinkutaknál, vagy máshol történnek különböző bűncselekmények elkövetése ott zajlik le, és hogy ezeket lehessen felhasználni a büntetőjárásban. Ez volt a fő kifogás, hogy ezek alapvető bizonyítási eszközök szoktak lenni a gyakorlatban, a büntetőjárásokban is, hogy ezeket már nem lehet felhasználni. Ezért fontos, hogy a közhelyeken, eddig is az volt a gyakorlat, hogy a közterületeken elhelyezett kamerák által végzett, elkészített felvételeket tudják felhasználni, mert nagyon sokszor ez segített a gyanúsítottak és vádlottak elítélése során. Sokszor erre alapozták az elítélést, és ez volt az alapvető probléma. Ezeket most is fel lehet használni, sőt, elmondtam, van egy konkrét rendelkezés. Ami a magánterületeken végzett felvételekre vonatkozik, az eddig is a gyakorlatban kevesebb súlya volt. Kevesebb ilyen felvétel volt. Gyakorlatilag ez a rendelkezés, ez a médiában keltett visszhangra a konkrét válasz, hogy igenis, ezután is felhasználhatóak lesznek ezek a felvételek.
Igen, de itt most újra felhozza a korrupcióellenes ügyészség, nem tudom, hogy miért éppen a korrupcióellenes ügyészség foglalkozik ezzel, de felhozza, hogy például, hogyha egy nemi erőszak történik, és valaki, aki ott áll, és nem is a megerőszakolt, de nem is az erőszakoló, tehát egy harmadik fél, és filmezi az egészet, akkor azt a felvételt nem lehet felhasználni. Mondjuk én nem igazán tudom elképzelni, hogy valaki ott áll, aki nem részese végül annak az ügynek, mert hát vagy bűntárs, vagy nem tudom, közbeavatkozik az áldozat oldalán. Tehát egy ilyen tárgyilagos szemlélőként nehezen tudom elképzelni, hogy létezhet egy ilyen eset.
Valóban, ezek nem használhatóak fel, csak én nem értem, hogy ők miért jönnek újabb kifogásokkal ezekre a kifogásokra. Ezeket a kifogásokat decemberben nem vetették fel. Decemberben teljesen más helyzeteket találtak ki. Most, hogy azok a helyzetek, amiket ők kitaláltak a térfigyelő kamerákkal meg lett oldva, most újabb helyzeteket találnak ki, amelyek esetleg nem lennének lefedve ezáltal a rendelkezés által. Tény, ebben az esetben nem használható fel a felvétel, ez így van, erre nem tudok egyet itt mondani.
De hogyha mondjuk elképzeljük, hogy ez az eset megtörténik a valóságban, akkor annak a harmadik félnek, harmadik félnek, nem tudom másként másnak nevezni, harmadik félnek milyen státusa lenne egy perben?
Gyakorlatilag ő nem készít felvétel, de elmondja személyesen, hogy történt, vagyis Azt mondom, hogy bizonyítási szempontból ugyanaz a jelentősége lenne, hogy ő készít egy felvételt, vagy tanúként beidézik, és elmondja, hogy ő a szemtanúja volt ennek az elkövetésének. Vagyis ebben az esetben valóban ez a kifogás, ez helyén való, hogy a felvétel nem használható fel az új rendelkezések alapján, nem használható fel, de a bűncselekmény attól függetlenül bizonyítható, mert az a személy, aki a felvételt készítette volna, az ki lesz hallgatatlanként.
Igen. Milyen egyéb javítást fedezett fel, hogy aztán beszéljünk röviden a problémákról.
Ami szintén nagy visszhangot keltett decemberben, az a terheltnek a bilincsekkel való megjelenítésére vonatkozott, amelyet most konkrétan be is iktattak az új törvényben, hogy a médiában meg a különböző fórumokon nem jelenhetnek meg a vádottak, úgyhogy azokat bilincsben jelenítik meg, ami szerintem teljesen helyén való. Mert ez egyértelműen ellentétes az ártatlanság vélelmével. Egyebek közt ez konkrétan az alapvető elvek, a büntetőjárási törvénykönyv első cikkei között található alapvető jogelvek közötti ártatlansági vélelemre vonatkozó rendelkezés keretén belül jelenik meg, ami szerintem teljesen normális, hogy ez az ártatlansági vélelemnek egyik alapvető formája, hogy nem lehet úgy megjeleníteni a gyanúsítottat, mielőtt jogerősen elítélik, hogy az a bűnösség látszatát kelti. Míg ha valakit megjelenítenek mondjuk a televízióban egy letartóztatás alkalmával bilincsekben, ez egyértelműen számomra teljesen egyértelmű, hogy ez a bűnösség látszatát kelti.
Igen,
hallgatom. És ugyanúgy megjelenik ugyanennél a cikknél, ami az ártatlansági vélelemre vonatkozik, hogy a hatóságok nem szabad a jogerős ítélet megszületése előtt olyan jellegű nyilatkozatokat tegyenek, amelyek a terhelt bűnösségére vonatkoznának. És ha ilyenek megjelennének, mondjuk, hogyha megjelennek a médiában a büntetőjárás megindítására, letartóztatásra és egyébre vonatkozó információk, a törvény kötelezi a nyomozóhatóságot, hogy utólag jelenítse meg azokat a határozatokat is, amelyek mondjuk a nyomozás megszüntetésére, a felmentésre, vagy egyéb pozitív jellegű, a vádott számára pozitív jellegű döntésekre vonatkoznak. Ez szintén a fegyverek egyenlőségének elvének egyik megnyilvánulása. Szerintem teljesen korrekt morális szempontból is, hogyha mi a potenciális terheltet úgy tüntettük fel, hogy ellene büntetőjárás folyik, hogy őt letartóztatták, őrizetbe helyezték, stb., ami a bűnösség látszatát kelti. Hogyha ez megváltozik, és kiderül, hogy a személy nem bűnös, akkor azt is tudassuk a médiával, ne csak azt, hogyha eleinte őt gyanúsítottuk, vagy feltételeztük, hogy egy bűncselekményt elkövetett. Szerintem ez teljesen helyén való.
Igen, és az is megoldódott, hogy amit ön akkor elfogadhatatlannak nevezett decemberben, hogy egyáltalán nem kommunikálhattak volna a hatóságok, most kommunikálhatnak a büntetőperekről.
Különleges körülmények igen. Között.
Hogyha közérdekű, hogyha jól értettem.
Hogyha közérdek megköveteli, akkor információkat közölhetnek a büntetőjárásokról. Így van, ez is megoldódott. Valószínűleg ez is egy reakció volt ezekre a kritikákra.
De közérdeknek számít az, hogyha egy politikusról van szó? Mert akkor meg közérdek.
Nem, a közérdek ott konkrétan egy olyan esetet hoztak fel, hogy mondjuk van egy sorozatgyilkos, aki több bűncselekményt elkövetett is, és különböző adatokat kellene szolgáltatni a nyilvánosság számára, amelyek annak a személynek aláírására vonatkoznának, hogy néz ki, mikor követi el, stb., hogy próbálják elkerülni, hogy kontaktusba kerüljenek azzal a személlyel. És ilyen kifogások jelentek meg, hogy abban az esetben, hogyha a hatóság nem közölhet információkat, mi történik egy ilyen esetben, hogy egy közveszélyes személyről nem közölhetnek a nyilvánosság számára olyan információkat, amelyek esetleg megakadályoznák újabb bűncselekmények elkövetését. Konkrétan ez lenne egy közérdek. Egy olyan eset, amikor a közérdek érvényesítése miatt, vagy céljából információkat szolgáltathat a nyomozóhatóság.
Igen, másfél percünk van még. Nagyon röviden, van néhány olyan módosítás is, amely arra vonatkozik, hogy nem lehet felhasználni bizonyítékokat csak abban az ügyben, amelyre lehallgatást vagy megfigyelési engedélyt kiadtak, vagy pedig házkutatás esetén is korlátozóan ezeknek a bizonyítékoknak a felhasználási köre. Ezekkel kapcsolatban mi a véleménye?
Hát ez egy vitatott kérdés volt a jelenlegi büntetőeljárási törvénykönyv alapján is, ahol természetesen eddig felhasználható volt, csak a gyakorlati jogászok vitatták ennek a helyességét. És nem az volt vitatott, hogy felhasználhatóak-e ezek a mondjuk lehallgatás, telefonlehallgatások más ügyekben, hanem az volt vitatott, hogy ez korrekt. Szerintem nem korrekt az, hogy lehessen más ügyben is felhasználni egy adott ügyben készített telefonlehallgatást, mivel a bíró, aki elrendeli a lehallgatást, az a végzést arra az ügyre bocsátja ki. Tudjuk a gyakorlatban, hogy milyen személyeket, hogy mondjam, a közmédiában szereplő milyen személyeket ítéltek el ilyen telefonlehallgatások alapján. Szerintem nem helyes, hogy lehessen olyan lehallgatás alapján lehallgatni valakit, amelyet más ügyben végeztek.
És a házkutatásra vonatkozó kitételekről mi a véleménye?
A házkutatásra vonatkozó rendelkezéseknél azt kifogásul, amit eddig is kifogásoltam, hogy bele kell foglalni konkrétan azt a házkutatást elrendelő végzésbe, hogy mit keresnek. Ezt nem tartom helyesnek, mert nem lehet tudni akkor még, amikor a bíró elrendeli, hogy konkrétan mit találhatnak ott. Ezért nem, hogy bármi más lenne, amit találnak, bármi más találnának, mint ami bele van írva, vagy keresnek, az gyakorlatilag nem foglalható le, ezt nem tartom én helyesnek.
Igen, hát most a labda, hogy úgy mondjam, az államfőnél van, és talán az Alkotmánybíróságnál, ki tudja, valószínű az előző tapasztalatok alapján itt is lesz óvás, meg talán újra tárgyalási kérés is az államfő részéről, úgyhogy valószínűleg lesz még alkalmunk erről beszélgetni. De köszönöm, hogy ezeket elmondta.
Hogy ez Alkotmánybíróság elé fog kerülni.
Igen. Dr. Kádár Hunornak, a Sapientia IMT-e adjunktusának köszönöm a beszélgetést.
Szívesen. Viszont hallásra.
Dr. Kádár Hunor büntető jogásszal, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusával beszélgettünk a büntető eljárási törvénykönyvet módosító tervezetről. A Bukaresti Rádió adása végéhez közeledik. Hallgatóinknak köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Szűcs Leventét hallották. Hallgassanak minket holnap is 15 órától, addig is keressék műsorainkat interneten a www.bukarestiradio.ru címen. További kellemes délutánt, viszont hallásra!